Akarat, bátorság, egy jó barát és jó cipő. Rajci Adrián szerint mindez elegendő ahhoz, hogy az ember megvalósítsa álmait, legalábbis ha olyan, mint ő. Bevállalós, nyitott, kíváncsi és van humora. Búcsút intve az ismert biztonságnak, elindulunk a sziklás földúton, a gyilkostótól vezető hidegség völgyében, írja sajátos hangvételű utazós könyvében, amelynek már címe is sokat sejtető. Mit fogunk mit csinálni? Az alcím pedig Erdélyi csavargásunk története. Ezzel a kötettel indul Rajci Adrián zsebkönyv sorozata, a beszélgetést pedig természetesen azzal kezdjük, hogy mi hajtja őt, miért kell útra újra és újra.
Andi, hát nagyon-nagyon jól tudod, hogy keresem a hely szellemét, és azért kelek útra. Én nem csak utazzok és körbejárom a földet, és minél több helyet szeretnék megismerni, hanem én ott is maradok egy ideig. Tehát nem az átutazó szeretnék lenni, hanem keresem azt az okot, amitől egyedi, amitől más, amitől Olaszország, Olaszország, amitől Új-Zéland, Új-Zéland. És minél tovább bolyongok, annál nagyobb a valószínűsége, hogy az emberek adják azt az apró kis nüanszt, amitől a másságunk kialakult.
Számít-e, hogy mennyi időt töltesz egy bizonyos helyszínen, vagy a találkozások fontosak, vagy elmész esetleg olyan helyekre, amik nincsenek az úti könyvben?
Amit dob, oda megyek. Már nem vagyok válogatós, illetve nem nagyon tervezgetek, mert az élet mindig ad. Olyan hatalmas nagy a vágyam az utazásra és a szándékom, hogy most már kapom. Nem utazási irodáktól és légitársaságoktól, nyugi, mindegyikért keményen megfizetek, hanem élethelyzetek jönnek. Gyere, és erre nyitott vagyok. Tehát a nyitottság az nagyon-nagyon fontos. Az első elutazásom, amiről most jelent is meg egy könyvem, az például 6 napos utazás volt, de annyira intenzív volt, és annyira másról szólt, mint amihez addig hozzászoktam, hogy ez ettől volt egyedi. A második utazás, ami szintén egy nagyon különleges utazás volt, és amiről majd decemberben jelenik meg könyvem, az pedig egy Canal du Midi mentén, Dél-Franciaországban egy biciklizésnek a története 300 kilométeren keresztül, arra pedig 8 napom volt. Tehát ez is egy nagyon-nagyon rövid és egy nagyon különleges utazás volt. A leghosszabb idő az egyelőre Új-Zélandon töltöttem 1,5 hónapot, most viszont Dél-Franciaországban élek, Mantonban, ez Monaco, illetve az olasz határ között van. Ez egy 1 éves történet lesz, amiből már 3 hetet letöltöttem.
Ez az első rész, az erdélyi rész. Le is szögezed az elején, hogy itt nem lesznek tipikus útikönyvre jellemző beszámolók bizonyos látnivalókról, helyszínekről, hanem mit adsz te helyette ebben a könyvben?
A saját élményeimet, azokat a korlátlan fölismeréseket, amit megélek. Amikor megkérdezik tőlem, hogy mi a sztorim, akkor azt mondom, hogy nekem az a sztorim, hogy most itt ülök, és beszélgethetünk egy jót megint. És ennél fantasztikusabb sztori ebben a pillanatban nincs.
És ott, például ezen az Erdély úton, milyen ilyen pillanatokban érezted azt, hogy ennél fantasztikusabb sztori nincs?
Amikor kifeküdtem a réten a fűre, és néztem, hogyan vonulnak el a felhők, ez volt az első szélsőséges csavargásom, és amikor nem tudtuk, hogy mit fogunk mi ott csinálni, és adta az élet, és adta a helyzet, és a helyieknek a nyitottsága, és vendégszeretete. Tehát 2 városi lány hogyan tud rácsodálkozni a vidéki életre, a széna betakarításra, tehát ezek olyan fantasztikus dolgok, és olyan különlegesek voltak nekünk. Lehet, hogy más minden nap kaszálja a füvet, illetve betakarítja a szénát. Nekünk különlegesek voltak ezek a helyzetek, és nem tartottak kést a torkunkhoz, hogy és akkor menjünk és segítsünk, hanem mi kényszerítettük magunkat, ha már itt vagyunk, akkor próbáljuk meg. De mindenki ezeket a különlegességeket megtalálhatja az útja folyamán. Mert ugye mi az utazás? Én 20 éve az idegenforgalomban vagyok, beszállunk a szállítóeszközbe, elvisznek bennünket A pontból B pontba, ott etetnek, itatnak egy zárt térben, aztán néha mutatnak 1-2 fakultatív programot, és utána hazahoznak. Tehát ez otthon is meg tudjuk csinálni.
Milyen vágyakkal, vagy milyen tervekkel indultatok? Mert te mondtad, hogy neked nem fontos, majd lesz valami, de a barátnőd, akivel régóta ismertétek egymást, ő neki voltak azért egy prekoncepció, hogy mi lesz majd itt.
Ugye az ügyfél mindig mindent jobban tud, mint a szakmabeli, ezért én úgy hátradőltem tulajdonképpen. Annyira ki voltam éhezve a természetre, illetve a másra, a szabadság érzetére, hogy bármit csinálhattunk volna, attól, hogy kint vagyunk egy csodálatos környezetben, hegyek között, patak mentén, erdőben, ez mind egy plusz feltöltő momentum volt az útunk során. 4 éve volt pontosan ez az út, augusztus 9-én indultunk a születésnapomon. Elmentünk a Csíkba, ez a Gyilkos tótól 15 kilométerre már szorványos csángó települések vannak, és mi egy ilyen csángó magyar családnál kezdtük a kis kirándulásunkat.
Nagyon jó humorral írod ezt, azért köszönöm. Nagyon bensőséges és iszonyan szórakoztató, ahogyan írsz, mert hát nagyon sok benne az önirónia. Ahogyan a városi lányok úgy megpróbálnak fogást találni dolgokon, szóval, hogy ez miért lett ilyen?
Annyira képmutató világban élünk, tehát egy maszkos világban élünk, hogy én úgy döntöttem, hogy én már nem akarom megváltani a világot, már nem akarom rózsaszínnek látni, ami zöld. Van egy álomvilágom, amiben én X éve, évtizede élek, és én úgy döntöttem, hogy én vállalom magam. Azokkal a hibáimmal, azokkal a hiányosságaimmal, illetve mindennel egy maszk nélküli arcot szeretnék. És úgy gondolom, hogy ezek a kis önironikus karikatúráim, amiket én magamban meglátok, ezek mindannyiunkban megvannak. Csak hát néha ciki beszélni róla, néha kellemetlen, de jó visszalátni, és a visszacsatolást érzékelni, amikor fölcsillan a olvasónak a szeme, hogy hú, hát mégsem vagyok olyan furamokus, mert ez mással is megtörténik, meg ez a gondolat másban is. És erre most úgy érzem, hogy szükségük van az embereknek.
Mondanál példát, hogy milyen komikus helyzetek adódhatnak két ilyen városi lánnyal?
Ugye mi a Beával, akivel ezt az utat végigjártuk, több 10 éve barátok vagyunk, tehát ez egy nagyon régre datálódó kapcsolat, és úgy gondolja az ember, hogyha egy ilyen régi barátság adott, akkor már nem érhet bennünket meglepetés. De hát lakva ismerszik meg az ember, és olyan szórakoztató történetek, hogy ki hogy él az otthonában, hogyan működik. Hát ilyenek, hogy én bedugtam tölteni a telefonomat például, majd a Bea jött, és azt mondta, hogy hát neki meg kell szárítani a haját. És ugye én úgy szocializálódtam, hogyha valamit kihúzok, akkor utána elvégeztem a folyamatomat, akkor visszadugom a falba. De hát vannak királylányok, akik kihúzzák, aztán mennek tovább a dolgukra. Tehát így a telefonom például nem töltődött föl.
Ami elég komoly problémát okozott
később.
Ami
egy ilyen utazásnál igen komoly problémát okoz, mert ugye az a GPS, az a fényképezőgép, az a kapcsolat a külvilággal.
Állandó kérdés a könyvben, hogy mit csináljunk ma, mit fogunk itt csinálni. Mi határozta meg, hogy mit fogtok csinálni?
Semmi más nem határoztam meg, csak azt, hogy hagytuk magunkat. Rábíztuk magunkat a helyiekre. Az egyik nap például Mariséknál azt mondta a házigazda, hogy menjünk el, azt nézzük meg a forrást. Azt mondtam a Beának, hogy bugyog, jó víz, iszunk belőle, itt friss, itt tiszta, itt jó hideg lesz, hát menjünk. És elindultunk, és ott csörgedezett mellettünk a patak, és indultunk, én különben írásban jobb vagyok, mint szóban, és elértünk a forráshoz, és ez a lényege, hogy hagyni magunkat, és meg kell látni azt, hogy mi az érdekes nekem. Tehát én nem vagyok se kutfúró, se vizes ember, se semmi, ami a természettel kapcsolódik, tehát eleve az, hogy mentünk a patak mentén, az már egy élmény volt. És odaértünk a forráshoz, és el volt dugulva maga a forrás. És Szilveszter, az egyik helyi pásztor fiú, körülbelül így képzem el Toldit, amikor megmutatta, merre kell Budára menni azzal a óriási nagy gerendával. Mert Szilveszter úgy kapta föl azt a gerendát, mint egy fogvályó pálcikát, és dugta le a vízbe. Tehát, hogy ezek az élmények, most vagy úgy éljük meg őket, hogy most mi? Hát el volt dugulva a patak. Nem tudom jobban elmondani, hanem csak, hogy ne fordítsuk el a fejünket az ilyen történésektől, mert ez az igazi kaland, ami nem a képernyőn valósul meg előttünk, hanem részesei lehetünk. És olyan, hogy nem élnek dinoszauruszok, nincsenek szuperhősök, ezért meg kell nézni a hősöket valós életünkben, mert vannak.
Egy-egy házaspárról, vagy egy-egy családról úgy írsz, mintha valaki más egy idegen országban, nem tudom, egy szent helyen lenne. Vagy olyan csodálattal, vagy olyan áhítattal.
Mindenhol rácsodálkozok az emberi kapcsolatokra, mert elutazva egy más helyen, ugye egy felszínes képet kapunk. És ugye gondolom, hogy Marisék kapcsolatára gondolsz, ahogy férjével Istvánnal élnek. Én rákérdeztem, ott konkrétan rákérdeztem, hogy mi ez a szimbiózus, ami egy ilyen nagyon harmonikus, közben pedig egy nagyon nyers valóságot tükröz, mert tudják a dolgukat. A Marisé az, hogy, ugye meg is írom a könyvben, hogy megtartsa, az Istváné pedig az, hogy hazavigye. És nincs piszok a gépezetben. Annyira tudják a dolgukat. És ugyanez ugye Csíkszentdomokoson Magdiéknál is. Én nem is tudom, hogy mit csinálnék, hogyha a férjem hazaállítana két pusapos melltartós városi nővel. Kikergetném. Tehát nem volt kérdés. Itt vagytok? Jó. Eztek? Jó. Az van, ami nekünk van. Ha nekünk jó, akkor jó lesz nektek is.
8 nap egy ilyen teljesen más világ, mint amiben élsz. Téged változtat el? Másként gondolkodsz a dolgokról?
Elmúlt a ilyen melkasi szorításos, bezárt budapesti, városi, pánikrohamos érzetem például. Azért, mert kint voltam a szabadban. És viszonylag megismerkedtem a természetnek egy olyan oldalával, ahol csak ő van meg én. Tehát nincs az, hogy jó, akkor fölhívom a barátokat, hogy gyertek, mentsetek ki. Tehát nincs, mert több 100 kilométer távolságra van. Tehát valamilyen szinten az ember kiszolgáltatott helyzetbe kerül a természettől is. Amit megismertem, a természet szeretete, illetve tisztelete. Ugye mindig azt mesélem, hogy Új-Zélandon megtanultam, hogyan kell alárendelni magunkat a természetnek. Erdélyben is, akik a természetből élnek, és nincs készpénzük, mert nem rendelkeznek készpénzzel, mert állataik vannak, illetve gazdaságuk van, illetve terményeik vannak, ott szolgálni kell a természetet.
Van mitől félni?
Ez érdekes, mert ugye mennyire befolyásolnak a körülöttünk lévő dolgok. Például tehát a média, amit kelt, bármilyen félelemérzetet, ez hogyan hat ki az életemre. Ugye mielőtt repülőre szállok, általában légikatasztrófás film biztos megy a tévében, vagy egy újságcikkel találkozok, tehát az emberbe beépül egy félelem. Ugye én Erdélyben a medvéktől féltem. De most már van alapja. Tajvanon a kígyóktól féltem. Az egyetlen ország, ahol semmitől nem féltem, az Új-Zéland volt.
Jött, nincsenek olyan vadállatokat.
Igen. Most Dél-Franciaországban a farkasoktól félek. De megtanítottak, hogy a farkas viszont jobban fél az embertől. Igen, a medve egy olyan jószág kint, ami mindenek fölött, és a pásztorok a medvék ellen kutyákkal védekeznek. Pont tegnap úgy írtam körbe ezeket a kutyákat, hogy azért érzékelhető legyen a vadságuk, illetve a félelmetes mi voltuk, hogy a vámpír, az ördög, és a ki az a fő-fő gonosz, aki létezik, azoknak a keveréke.
Önvadak?
Nagyon-nagyon, és ugye arra vannak kitenyésztve, hogy aki rálép a területükre, és ugye a medvék, tehát szét kell tépni. És pech, ha te nem vagy medve.
Mindig stoppal mentek.
Igen.
És ez olyan érdekes nekem, hogy most, hogy mondod, hogy 4 éve volt ez a történet, az ember meg van egy olyan érzése, hogy a 80-as években, mert akkor stoppoltunk mindig, és olyan furcsa, hogy be lehet bármilyen autóba ülni, mert egy faluval arrébb visznek.
Igen, itt kultúrája van a stoppolásnak Erdélyben, és hát kezdett már lemenni a nap, tehát kicsit már szürkült, és azért két nő kicsit elgondolkodik már, hogy ezek is a belső félelmek, amiket vagy leküzdünk, vagy nem. De az élet visszacsókolt, mert beültünk egy srácnak az autójába, aki annyira menőzni akart, és annyira nagyképű volt, hogy 90-nel vette a kanyart, és átment a másik sávba, és nagyon gyorsan el kellett rántani a kormányt, mert jött szembe egy autó. Ott elkezdtük mondani a mi atyánkot.
Azon nagyon érdekes, hogy tényleg olyan apró dolgokról írsz, és ilyen óriási kalandá válnak valahogy a tollad alatt, vagy a klaviatúrád alatt. Ezt hogy csinálod?
Meg kell élni minden pillanatot. Olyan álomvilágban élünk, a filmek, illetve a most már ugye a fantazinak egy olyan korlátlan világában, ahol már minden lehetséges. Csak egy dolgot felejtünk el, az itt és a mostot.
Ez egy könyvsorozatodnak az első kötete, és nagyon érdekes a formátuma. Mesélj erről egy picit, hogy ez hogyan született meg a fejedben, hogy ez ilyen legyen. Mert azt is csináltad volna, hogy összegyűjtöd a kalandjaidat, amit itt az előbb felsoroltál, mind a 3-at, 4-et, 5-öt, és egy kötetben kiadod.
Fényezhetném magam, hogy milyen jól kitaláltam, mert az alapötletet a Vecsei Miklóséknak a Pocket Zseb könyvek adta. Van egy 23 éves lányom, és az ő korosztálya, ugye én ingáztam Marosvásárhely és Budapest között, és mindig 5-6-osával vittem a könyveket. mert ugye nekik befér a pici kis táskába, a zsebbe, tehát ennek a könyvnek a mérete 9x14 cm, 42 grammos kis könyvecske, és abszolút arról szól, hogy praktikus legyen. Nagyon sokat utazok, van elkönyvolvasom, de azért még mindig megszállott könyvszagoló, lapozó vagyok, tehát a hagyományos könyveket szeretem, és kerestem egy olyan megoldást, ami könyv, és ott van, és el lehet olvasni. És akkor jött az ötlet, hogy ezeket az én naplójegyzeteimet megszerkesztve ki, és nézzük meg, hogy ez terjedelemben mennyi. És először megijedtem, mert ilyen 50 oldalra jött ki. És kaptam egy nagyon ügyes tördelőt, és így lett belőle 76 oldal tartalommal, képek nincsenek a könyvben, és mindenképpen el akartam választani a többi történetemtől. És érdekes barátaim, ahogy kézbe veszik, azonnal a zsebükbe dugják. És úgy gondolom, hogy a városi ember nagyon fogja értékelni, mert váróteremben, míg a fogorvosra várunk, vagy a fodrászra várunk, vagy postán sorba állás közben, tehát egy nagyon-nagyon praktikus olvasmány tud lenni, mert elfér, nem nehéz, picike, föl lehet vinni a repülőre, mert befér még a legeslegszűkösebb podgyászba is, illetve levélbe föl lehet adni, tehát még csomagdíja sincs, tehát minden szempontból egy nagyon-nagyon kedves történet.
Lehet arra számítani, hogy a többi utazásod leírása is ugyanilyen stílusú lesz?
A Canal du Midi-s bringázásnak a története az ugyanaz az önironikus, fáj a hátsóm, mert már negyedik napja ülök a biciklin, és ezt fölvállalom, meg a csigaházam, és végig kiderül, hogy férfi biciklivel tekertem végig a 300 kilométert. Igen, az Olaszország viszont, ott is volt egy utitársam Olaszországban több utazás alkalmával, úgyhogy az inkább egy másfajta utazás. Az is lett a címe, hogy Olaszország kultúrsznoboknak. A spontaneitást az adta akár a római utunknak is, hogy tudtuk, hogy Forum Románum, tudtuk, hogy a hét domb, ezt minden nap bejárjuk, de azon belül nem tudtuk, hogy milyen ér. Például az egyik dombon ott van, ugye a őrségváltás is beengedtek, és az őrt álló katonával egy iszonyatosan jót beszélgettünk. Tehát nem ez a merev, oda vagyok állítva, mint egy szobor, és meg se szólalok, hanem lett egy iszonyatosan jó interakció, és nagyon sok mindent elmesélt a katona. De például Bariból bejártuk, ugye az Puliában van, Dél-Olaszországban, Olaszországnak azt a akkor még annyira nem ismert részét, és mesék elevenedtek meg.
Hogyan ütemezett, hogy minden hónapban?
Minden hónapban egy könyv, igen, most egyelőre 7 van készen, viszont az izraeli kalandomat azt lehet, hogy Izraelben szeretném a könyvbemutatóját megtartani, a floridai kalandoknak pedig Sarasotában lenne egy könyvbemutatója, illetve jó lenne, ha az Új-Zélandinak Új-Zélandon lenne, de az túlságosan messze van. Tehát próbálom egy kicsit helyhez kötni, viszont nem elrugaszkodni itthontól, hisz az olvasóimnak a többsége az ugye innen, Európából van. Azt pedig tudom, hogy mindig a kinti nagyon ki van éhezve az otthonira.
Mit fogunk mit csinálni? Erdélyi csavargásunk története. Rajci Adriennel beszélgettünk a könyvéről, ami zsebkönyv sorozatának első darabja, és magánkiadásban jelent meg. Kedves hallgatók, ez volt a Könyvben utazom. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Csatlakozzanak hozzám most a Facebookon. Ott újra hallgathatják a beszélgetéseket, és sok programot is ajánlok önöknek. Viszont hallásra!